Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntöm mindenkit. Jelentkezünk már is az új Extra Inning-el. Vasárnap délben, vagy kora délután veszük fel ezt az adást, úgyhogy viszonylag sok minden történt, amiről tudunk és szeretnénk is beszélni, hiszen túl vagyunk a két wildcard mérkőzésen, sőt már a főcsoport elődöntőkben túl vagyunk minden párosításban, két-két meccsen, nagyon jó meccsek, sok közvetítés, izgalmas találkozók, szoros párharcok, úgyhogy remek egyéni teljesítmények, kiváló hangulatú stadionok, úgyhogy minden szuper ahhoz, hogy egy kiváló októberünk legyen az MLB-ben, és itt a Sporttelevízióban is, meg az Extra Inning podcastünkben is. Meg fogtok lepődni, ma két vendégem van, dr. Makó Gábor, Makó G, a baseball doktor, valamint itt van Kovács Sankó, és úgyhogy összességében sok meglepetés nincs a sztoriban. Ki hol van, srácok, kivel mi újság?
Én itthon vagyok.
Ez egy ilyen fura vasárnap.
Nem, vasárnap.
Fura podcast. Vasárnapi ebéd Újpesten, ezt tudom mondani. Nagyon kellemes, sült oldalassal, ragúlevessel, nagyon jó volt. Én azt mondom, hogy igen.
Úgyhogy te még eszel ilyeneket?
Igen, mert én beiktattam csalónapot, mert rájöttem, hogy nagyon nehéz ez.
Csalónapok a hétköznapok és a vasárnap.
Így, ahogy mondod.
Tehát meg a szombat, ha úgy alakul.
Pontosan. De hát ilyenkor tudod, Isten is megpén vasárnap, tehát hogy azért.
Na. De miért, akkor nem csalsz, akkor nem eszel oldalast, vagy ez mire vonatkozik?
Nem tudom, Zoli, mire gondol, de hát húst tehetek zsírra.
Meg friss kenyérre, Kovács Zsubor.
Nem mond, olyan rég ettem fehér kenyeret, apám, hogy...
Ja, tényleg nem eszel hozzá kenyeret?
Nem.
Én azt hittem, hogy eszel.
Nem, brokkoli teszek hozzá, és olyan vecsés savanyút, ami nem cukorral készül.
Hát meg így ráadásul, hogy sült oldalas, az színhúsabban se zsír, semmi hízadó.
Imádom, figyelj, imádom. A zsírral nincs baj a szervezetnek.
Így van, nem a zsír.
A más típusú szénhidráttal.
A tiédben simán felveszi.
Az, mert annyi van, tudod, tehát azért van honnan. Ahonnan ez jött.
Na, fiúkák, sok minden történt itt az elmúlt héten.
Honnan kezdjük igazából, az a kérdés?
Javasolnám, hogy majd kezdjük el a wildcard mérkőzésektől, viszont inkább csak egy gyors villámkérdés, és nem kifejtős választ szeretnék kérni, hanem úgy egy-egy dolgot, ami számotokra eddig a legjobb volt, a legemlékezetesebb, a legváratlanabb. Szóval eddig számotokra a pillanat a playoffban. Tehát egy hétről beszélünk, vagy annyiról sem igazából.
Hát nem tudom, lehet-e itt más mondani, a Rosarena Homestead ilyen
kívül. Rosarena!
De hát azért ez nagyon-nagyon jelentős és történelmi tett volt.
Jó, én akkor visszamegyek a wildcardra, és akkor amikor kiejtették a Judge-ot a home plate-nél. Én azt gondolom, a Momentumnak, ami szerintem is döntött a meccset. Egyébként, de nem magyarázzuk meg, azt kérte Zoli.
Nem magyarázzuk meg, viszont akár el is kezdhetjük magyarázni, mert akkor térjünk rá a wildcard mérkőzésekre. Kezdjük az amerikai ligával, már csak kronológiai sorrend miatt is, meg ha már említetted Judge-nak a kiejtését, akkor arról is. Szóval a Boston Red Sox hazai pályán legyőzte a New York Yankees-t. Igazából nagyon sok kérdés nem volt azzal kapcsolatban, hogy azon a napon melyik csapat a jobb. Fásult volt a Yankees, tompa volt, nem volt megfelelő ütésszám, pláne minőségben, nem volt jó dobó teljesítmény különösebben, úgyhogy összességében különösebb megerőltetés nélkül nyert a Boston, de azért mégiscsak egy meccsről beszélünk, mégiscsak óriási hangulat, óriási tét, szóval minden szuper volt. Kezdjük Judge-al, vagy haladjunk szépen a kezdődobóktól, hogy mi is történt egészen pontosan?
Hát szerintem, de G jön, úgyhogy majd ő megmondja, hogy menjünk.
Hát a kezdődobókkal, tehát Gerrit Cole-ról érdemes lenne megemlékezni, hogy nem úgy sikerült neki ez a meccs, ahogy azt a Yankees-nél tervezték.
Ha csak nem két inningre tervezték.
Hát nem valószínű, hogy annyira tervezték. Igen, úgyhogy tehát nyilván nagyon sokat, hogy nagyon nagy szerepe volt a Judge kiejtésének a home plate-nél, de alapvetően itt az volt a probléma, hogy Cole nem hozta azt, amit kellett volna hozni egy Cy Young várományos dobóként.
Gerrit Cole 2 inning, 4 ütés, 3 run, 2 séta, 3 strikeout, és 2 kapott home run. Még egyszer, mindez 2 inning alatt, tehát 6 autót tudott megcsinálni Gerrit Cole.
Azért nagyon nehéz ilyenkor csak a dobóra tenni azt a súlyt, mert azért mutogatják a catchernek is, hogy mit kérjen.
a dugoutból meg magától a catcher is kéri a labdákat, és akkor összebeszélnek ilyen Corgerit Cola, tehát egyedül nem vinném, vitetném el vele a balét, azaz tegyük hozzá, de én szerintem ez a Yankees nem az a Yankees, akit nagyon sokan vártak erre a mérkőzésre, és ez a Boston, meg pont az a Boston volt, akit hazai pályán így kell játszani, meg így kell ütni, meg nem akarok elszaladni, de nekem nagyon kellemes meglepetés a Bostonnak a játéka egyébként. Nem vártam tőlük ennyit, de visszatérve a Yankees meccsre, emlékeztettek róla, hogy nagyon sokat beszéltünk erről, hogy igazából az ütősorának a második fele az nem ütött base hitet. Tehát azért Ursának volt egy ilyen infield base hit, de azon kívül a 4, 5, 6, 7, 8, 9 nem ütött base hitet. Tehát úgy nagyon nehéz.
Sem.
Így van, és úgy nagyon nehéz meccset nyerni, hogy értem, hogy Rizzo kibombázza, tök jó, értem, hogy Judge sikerültni, ezt Stantonnak mindene a Green Monsteren pattan, tehát az is egy állat volt. Ott is teljesen más meccsről beszélnénk szerintem, hogyha az első ütése mondjuk, nem tudom, egy 2 méterre följebb landol, hogy az milyen momentumot adhatott volna a Yankeesnek, de ezt nem fogjuk megtudni. Ezen az egy mérkőzésen jobb volt a Boston, és szerintem, hogyha a dobótesében nézzük a másik oldalon, én nagyon-nagyon régen nem láttam, hogy így lehetett formába dobni egy ilyen Yankees betting order ellen, úgyhogy le a kalappal szerintem azon a meccsen a Boston ellen.
Éppen szerettem is volna Nathaniel Wildra átkanyolodni, mert ugyan az 5,1 inning az nem annyira kiemelkedően sok, az egy stabil, jó teljesítmény, viszont aki látta a mérkőzést, az pontosan látta azt, hogy ez milyen dobó teljesítmény volt valójában. 5,1 inning, 4 kapott ütés, egyetlen earned run, és az a mutató, ami Gerrit Cole-nál 2 séta, 3 strikeout, az Nathan Iovaldinál 0 séta, 8 strikeout, és az egyetlen run, az egyetlen kapott home run, és nem több. És összességében globálisan is szeretnék erről beszélni, mármint a kezdődobóknak a szerepéről, a playoffban összehasonlítva az alapszakasszal, mert minden közvetítés során elmondtátok, hogy rövid a póráz, itt sokkal jobban odafigyelnek a vezetőedzők arra, hogy ki meddig lehet a dombon. Nincs olyan, hogy ha már belevitted a csapatot a slamasztikába, akkor teszed ki. Nem, akkor nem nagyon van javítási lehetőség. És bizony-bizony, nem előre szaladva, rengeteg sztár kezdődobónak az első három mérkőzésen megremegett a keze, Gerrit Cole-tól kezdve, Lance Lynn-en keresztül, Chrisért is lehetne mondani, és mellette viszont vannak olyan teljesítmények, akár Max Scherzert is így van a Wildcard mérkőzésen.
Abszolút.
Mellette meg itt van egy Nathan Iovaldi, itt van ugye Logan Webb a San Francisco Giants első mérkőzéséről, úgyhogy erről szeretnék egy picit beszélni, összefűzve természetesen Nathan Iovaldival, hogy ez mennyire plusz teher a kezdődobóknak, mennyire plusz motiváció, mennyire embere fajtája válogatja azt, hogy ez a stresszfaktor, ez mit hoz ki mondjuk Gerrit Cole-ból, Scherzerből, tényleg a liga legnagyobbjaiból?
Hát nem először fordul elő az, hogy a sztárdobók botladoznak a rájátszásban. Ugye Kershaw volt régen az a dobó, aki mindig ilyen, tehát azokban a szezonjaiban is, amikor Cy Young díjat nyert, nem nagyon jött ki neki a lépés a rájátszásban, és ezért volt jelentős a tavalyi World Series győzelme a Dodgersnek, hogy talán akkor úgy tűnt, hogy mintha így Kershawról leszállt volna ez az átok, hogy egy kiemelkedő alapszakasz után nem tud olyan rájátszásbeli teljesítményt hozni, ami kellene. Úgyhogy előfordul az ilyesmi, és hát ez csapatoktól függ, hogy kinek mennyire erős a bullpenje, hogyan készülnek arra a meccsre, korábban miket játszottak, mi a terv a következő meccsre, tehát nagyon sok tényező befolyásolja ezt az egészet, de tehát azoknál a csapatoknál, ahol jó a bullpen, és van 3-4 olyan dobó, akiket be lehet hozni, hogyha probléma van, ilyen volt a Dodgers egyébként a második wildcard meccsen, vagy az NL wildcard meccsen, ott talán nem annyira tragikus, hogyha nem tudja az 5-6 inninget ledobni a kezdődobó. Persze nem hoznak sok pontot róla, tehát még meccsben tudnak maradni akkor, amikor lemegy a pályáról. De vannak olyan csapatok, ahol a bullpen nem annyira jó, tehát ott minden, tehát ugye általában 3 nagyon jó relievere szokott lenni egy csapatnak, és általában az szokott lenni a terv, hogy a 6. inningig menjen el a kezdődobó, és akkor a 7-8-9-re be lehet hozni a 3 jó ridit.
Én abszolút egyetértek ezzel, annyit még a statisztika szerelmesének, hogyha megnézik a Dodgersnek a wildcard statisztikáját, Ugye Scherzer kezdett 4,1 inninget, de utána az összes dobó nullás lett. Tehát az, hogy azért ez a szintű bullpen, ez a szintű fejben mennyire, és ki van ott, hogyha ha egész egyszer nem megy jól a kezdő dobónak, és kapnak róla mondjuk egy teli bázist, akkor is lehet hozni úgy a meccset, hogy nem kapsz pontot, és szerintem ebben is zseniális volt a Dodgers, de és egy picit talán sajnálom a Cardinals, mert ebben sokkal több volt. Edman szerintem zseniálisat játszott azon a mérkőzésen, tehát ott nagyon nehéz lenne nem neki adni az MVP-díjat, de azt gondolom, hogy egy szerencsésebb ütés. Micsoda, még egyszer?
Vitatkoznék, hát ott azért Chris Taylor az MVP.
Értem, csak hogyha mondjuk nem idő, hanem a másik oldalra dőlne a mérkőzés, tehát hogyha a Cardinals húzta volna be, akkor ő kapatta volna az MVP-t, mert ihletett formában játszott, és azért ez egy nagyon olyan mérkőzés volt, hogy szerintem az utolsó innings senki nem tudta, hogy ki fogja megnyerni. Talán a Dodgers ütésben jobb volt, és többet voltak, több elvesztett futót hagytak a bázisokon, de hát akkor jön Chris Taylor és kibombázza. Szóval azt gondolom, hogy ez meg egy tökéletes befejezése egy ilyen wildcard meccsnek. Los Angelesben, 9. inningben, egy után, ugye futó kettesen, és akkor bomb.
Lényeg, összegezve az első két napot a rájátszásból, tehát a két wildcard mérkőzést, az amerikai ligában a Boston Red Sox 6-2-re legyőzte a New York Yankees-t, ezzel mindenki kiestek, a Boston pedig folytathatta a Tampa Bay rész ellen a főcsoport elődöntőben, és 2 pontos győzelmet aratott a Los Angeles Dodgers a St. Louis Cardinals ellen, ezzel a bizonyos Turán homerunnal a végén 3-1 lett a végeredmény, és a St. Louis hasonló sorsra jutott, mint tette azt a New York Yankees, kiesett, a Dodgers pedig várhatta a San Francisco Giants elleni Division Series-t. Másnap pedig el is kezdődtek a küzdelmek ebben a bizonyos Division Series-ben, vagy főcsoport elődöntőben, egyelőre még csak az amerikai ligában. Mit szeretnétek, hogy naponta haladjunk, vagy vegyük külön a párosításokat, és akkor nézzük meg, hogy mik történtek az első két meccsen?
Hát talán a párosításokkal ugyan összefoglaló, vagy összeszedettebb képet tudunk, szerintem.
Legyen így. Kezdjük a Houston-Chicago White Sox mérkőzéssel. Az egyetlen olyan párosítás ezen szakaszában a bajnokságnak, amikor az első két meccset ugyanaz a csapat nyerte. Az összes többinél 1-1 az állás ebben a pillanatban. A Houston viszont úgy nyerte meg ezt a két meccset, hogy az egyiket 6-1-re, a másikat pedig 9-4-re, tehát mind a kettőt 5 rang különbséggel, különösebb megerőltetés nélkül, ráadásul az egyik meccsen sikerült megütni Lance Lynn-t, a másikon Giolito volt a kezdődobója a White Sox-nak, és hát az a kérdés, hogyha velük nem tud nyerni 2-ből 1 meccset sem a Chicago White Sox, akkor hogyan fog majd megnyerni nélkülük még 3-at?
Hát abszolút igen, és ugye ma fognak játszani ők is, na két meccs lesz a rész, Red Sox meg az Astros White Sox, és itt az Astros White Sox, hogyha velük kezdtük, akkor itt Luis Garcia lesz az Astrosnak a kezdődobója, Dylan Cease a White Sox-nak a kezdődobója, ugye hogyha ezt az Astros megnyeri, akkor vége is ennek a szériának, hát itt nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a White Sox, ugye a hátralévő 3 meccset nekik kellene megnyerni, azok után, hogy az első 2-t simán elveszítették. Tehát itt ez óriási meglepetés lenne, hogyha ezt a White Sox meg tudná fordítani.
Én nagyon csalódott vagyok, bocsánat.
Mondjad csak.
Ugye beszéltünk arról, hogy kinek mennyire is rotáció, és hogy mennyire számít a rájátszási rotáció. Én sem náluk, és sem átmenve a Milwaukee-ra nem érzem azt, hogy bár van egy jó dobó teljesítmény, itt az asztalosan éppen szétütik őket, de hogy borzasztó kevés az, amit ütésbe letesz a White Sox. Tehát, hogy egész egyszerűen ez az asztalos, ez jó. Tehát én nagyon nehezen tudok felülemelkedni ezen a botrányon, szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel, de ettől függetlenül el kell mondanunk, hogy ez az Astros idevaló, sőt, ahogy játszanak, nagyon-nagyon messzere juthatnak, mert egyszerűen a játék minden elemével fölülmúlják a White Sox-ot. Nekem nagyon nagy csalódás a White Sox dobó teljesítménye, de hát ennyire jó az Astrosnak az ütősora, azt kell, hogy mondjam.
Én is arra szerintem abszolút, hogy itt azért ez sima lesz a már irányban. Tehát, hogy a White Sox nagyon jó rotációval, meg a hihetetlen brutál ütőivel, hogy hát ha nem is átgázol az Astroson, de mondjuk ezt nem tudom, itt tippeltem talán 3-1-et, hogy annyira fog nyerni a White Sox, de hát nem úgy alakul ez a párharc egyáltalán.
Szerintem azért a mait hozni fogják egyébként, csak hogy szerintem itt azért van még vissza, úgy csak iszonyatosan nehéz.
Ugye most két
menjünk csak vissza egy pillanatra, bocsi, szabad ne feled. Hogy ki mit tippelt a White Card meccsekre?
Hát én azt hiszem, hogy én a két White Cardot megnyertem.
Buktam mind a két. A White Card
buktad meccsekre. Buktad mind a kettőt?
Igen, mert Yankees-t és Cardinals tippeltem.
Azok rossz tippek, sajnálom.
Na igen.
Na de visszatérve a Houstonra, azért itt a szezon elején nagyon sokat beszéltünk az Astrosról, hogy a legjobb ütősorrend, a legjobb ütőteljesítmény, a legjobb támadójáték a Houston Astrosnál, és azért tele vannak olyan játékosokkal, akik most nyilván bele lehet kötni, de tudják, hogyan kell nyerni, rutinos rókák. Az első meccsen Altuve 4-ből 1, Brantley 4-ből 2, Alvarez 3-ból 2, egy Turán homránnal, Correa 3-ból 2, Meyers 4-ből 2, és Lance Lynt le kellett szedni a negyedik inningben 2 outnál.
Nagyon nehéz erre mit mondani, igen. Tehát az, hogy egyszer szétütötték, de nem tudok más mondani. Tehát, hogy, és akkor ott megint, persze ez most már nem olyan, mint a wildcardon, hogy még azért fel lehet hagyni, még lehetett volna valami, de azt gondolom, hogy aki 3,2 inning alatt kap 6 hitet, az le kell szedni a dombról.
És jött a másnap, mármint nem úgy, ahogy
jött.
Sexhardon szokott. Amikor viszont az ütések számával a Chicago White Sox rendben volt, hiszen 11 ütésük volt, 10 a Houstonnak, így nyert 9-4-re az Astros, ráadásul Tim Anderson 5-ből 3, Luis Robert 4-ből 3, Abreu 4-ből 2, tehát az ütősorrendje a White Soxnak az első három helyen, ez összesen 13-ból 8 volt, a pontok viszont valahogy nem akaroztak jönni, 1-1 RBI Robertnek, Abreunak, Grandalnak, Jimeneznek, és kész. Ugye itt Giolito volt a kezdődobó, az 5. inningben még megcsinált egy darab autot, és összesen 6 dobót használt el a White Sox. Framber Valdez pedig az 5. inningben jött le. Ő is azért már kapott 7 ütést, mire megcsinálta azt az egy autot az 5. játékrészben. Úgyhogy itt tényleg érződik, ha csak a kezdődobók inning számait nézzük, hogy ez nagyon más, mint az alapszakasz.
És itt ezen a meccsen nem is ez volt elsősorban a probléma, hanem hogy aztán a 7. inningben csinált egy 5 pontos inninget az Astros, és tehát ott ment ez el, hogy ott Alvarez ütött, aztán utána Correa a duplát, utána Kyle Tucker is ütött egy home run-t, tehát ott az nagyon gyorsan elintézték ezt a meccset ott a 7. inningben az Astros játékosok.
És igazából erről is szól a baseball, hogyha van egy jó inninged, és az pont a meccsnek a megfelelő időszakában, akkor onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát az egy kiki meccs volt szerintem a 7. inningig. Tehát aki látta, szerintem ott ilyen 4-4 volt, úgyhogy vezetett a White Sox, és akkor a Houston csinált a másodikba 2 pontot, és az 5. inning az szerintem elég jó, az egy nagyon minőségi inning volt, mert akkor Tegán lett ott 4-4 lett, és akkor jött a 7. inning, ahogy G is mondja, és ott az 5 pont az ilyen, azt szerintem ez egy hideg zuhany volt. Tehát onnan azért, amikor egy inningben ilyen szinten kapsz 5 pontot, szerintem onnan bármelyik csapat képtelen felállni.
Amikor és, a White Sox képes lesz felállni, vagy ezt nem lehet innen megcsinálni?
Nagyon nehéz.
Hát én egy meccset még látok bennük, hogy talán most szízzel még ezt behúzzák, de én nem látok ebbe a White Sox-ba, sajnos azt kell mondjam. Ha igen, akkor az óriási öröm lenne nekem, mert akkor a 3-2-es tippem az jöhetne. De,
hát mert még csak Chicago szurkoló vagy.
Igen, csak nagyon rossz ezt látni, tudod? Tehát az, hogy azért ez a csapat szerintem ez titkosan nagyon sok embernek akár World Series esélyese is volt. És nem tudunk, nem látom az okát, tehát hogy pont amiről beszéltünk az elején, amivel kezdtek az egészet, ezek a kezdődoboknak a lefagyása, és lehet akármilyen jó rotációt, ha utána nem üt. Tehát és ez tökéletes példát kapunk erre a mostani rájátszásban.
Hát ugye most elvileg két, mert hogyha ma itt megnyeri a White Sox, akkor van még egy meccs Chicagóban, hogyha esetleg azt is megnyernék, akkor pedig egy mindent eldöntő 5. meccs Houstonban, szóval hát... minimálisak az esélyeik.
Azért mondom, hogy van visszaút, de hát...
Van, de hát ez...
Fokol ilyen nehéz.
Ilyen csodaszínű.
Igen.
Kanyarodjunk át a Tampa-Boston összecsapásra, és azt javasolnám, ha egyetértetek ezzel, hogy ezt az első két meccset, ezt szedjük ketté. Tehát kicsit első körben kezeljük külön azt a két meccset, amit St. Petersburgben játszottak. Az elsőt 5-0-ra nyerte meg a Tampa Bay rész, kezdjük ezzel. És hát amellett, hogy ez 5-0, azért annyi olyan dolog volt ezen a meccsen, ami azt mutathatja és azt mondathatja velünk, hogy nagyon magabiztos, pihent csapat, koncentrált, tökéletes kémiával, vagány megoldásokkal, jó edzői döntésekkel Kevin Cash részéről. Most itt a felsorolásban természetesen a Tampa Bay részre gondolok.
hogy simán benne lehetett volna az, hogy oké, megnyerték 5-0-ra az első meccset, valahogy megnyerik a másodikat, és onnantól hasonló a helyzet, mint a Houstonnal és a White Sox-szal. No, kezdjük az első meccsel. Aroz Arena home plate lopása, ami azt hiszem, hogy könnyen lehet, így megelőlegezhetjük akár azt is, hogy az egész rájátszásnak az egyik legemlékezetesebb pillanata lesz. Fantasztikus volt összességében, Aroz Arena is csodálatos volt az első mérkőzésen, ugye neki megkezdődött az MLB érdemi része az október, ahogyan azt tavaly megszokhattuk tőle. Hogyan tetszett az első meccs?
Bocsánat, csak Aroz Arenára akartam mondani, hogy ő most ott folytatja ezt a rájátszást, a 2020-est abba hagyta. Úgyhogy ez tényleg hihetetlen, a home run és utána a home steal. Hát a home steal-el kapcsolatban azt mindenképpen említsük meg, hogy másodszor fordult elő olyan a baseball történelmében, hogy valaki rájátszásban lopta el a home plate-et. 1955-ben Jackie Robinsonnak sikerült ez, úgyhogy most Jackie Robinsonnal került egy lapjára a történelemkönyveknek a Aroz Arena. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes párharc volt a Brooklyn Dodgers és a New York Yankees között. Yogi Berra volt a Yankeesnek a catchere, Robinson ellopta a home plate-et, akkor Berra utána reklamált, hogy szerinte ez out volt. Azóta is vitatkoznak rajta, hogy safe volt vagy out, és még ennek a folytatása ennek a sztorinak, hogy miután már Jackie Robinson nem élt, még évtizedekkel később is, amikor Yogi Berra összetalálkozott Robinson feleségével, Rachel Robinsonnal, mindig azzal kezdték a köszönést, hogy Yogi Berra bemondta, hogy out, Rachel Robinson pedig, hogy safe, és akkor utána összeelkeztek, és így folytatták. Aroz Arenával nem volt ilyen, tehát 20 centivel volt safe körülbelül, szóval és lehetett látni, ahogy ott így kint az edzőnek, a hármas base coachnak, hogy ő akkor ezt megpróbálja, mert balkezes dobó volt a dombon, háttalált neki, nem figyelt rá annyira, tehát itt nem volt kérdés, hogy ez safe vagy out, annyira egyértelmű volt, hogy tényleg hihetetlen.
De várjál, azt mondtad, hogy ez volt a második home plate lopás a playoffban?
Rájátszásban, igen.
2016-ban Javi Baez is lopott.
Rájátszás?
Igen, ezt el is mondtuk a közvetítésben, igen, hogy Javi Baeznek 2016-ban volt egy lopott home plate-je.
Bizony.
Úgyhogy 2010...
Van a straight steal, ami valószínűleg azt jelenti, hogy próbáltam utána nézni, hogy ott lehet, hogy futó volt az egyesen, és az indult el, és kidobták. Hogyan volt Javi Baeznek a bázis lopása? Az megvan egyébként?
Hát várjál, most várjál, ez az Aroz Arenáé. Igazából csak közben jöttek a tweetek, most is, ahogy... Aha, itt van, a Dodgers ellen volt.
Mert ez engem is érdekel.
Úgy volt, hogy ment a kidobás a hármasra, hogy Baezt sikerüljön kiejteni, viszont közben Baez elindult a hármasról, és mire a home plate-re visszakerült a labda, ő már ellopta.
Ja, teljesen okay. Más volt. Tehát bocsáss, csak láttam azt a meccset, hogy tényleg az volt, hogy ki akarták szórni, és akkor túl nagy leadet vett, de hármasat adták vissza, és utána, amikor visszadobták a home-ra, akkor szép lett. Tehát a statisztikában ugyanez van, tehát ugyanúgy stíl van, de ez az a tipikus home stíl, nem amikor...
Nem volt a helyzet, tehát hogy nem a dobónál volt a labda, hanem a pick-off.
Tehát ez az a tipikus home stíl, amikor úgy dobod, hogy a dobó a catchernek dobja a labdát, és úgy akarják kiejteni. Tehát ez amire mi igazából különbséget tesznek. Igen. Na, de visszatérve a Tampa meccsre egy picit, hogy nekem azért voltak hiányosságai. Jó ez a Tampa, és ott a Momentum szerintem átkerült azzal a home steal-el, de több hite volt a Bostonnak. És nem akarok előszadni a második meccsre, de ez a Boston ütésben pokolian jó. Tehát én azt keresem majd a Tampánál a harmadik meccsen, hogy ki lesz az a dobójátékos, aki nem enged mondjuk 5 hitnél többet ennek a, vagy bárki a ligában ennek a Bostonnak. Mert Hernández, Schwarber, Bogarts, Devers, Renfro, Verdugo, Dabek, Vasquez, kit nem mondtunk még, Ezek a srácok, ezek legalább olyan jók, mint mondjuk a Yankeesnek a kezdetűtő sorrendje, csak ők a rájátszásba jutottak, és a rájátszásba jutnak úgy, ahogy. És nekem azért nagyon furcsa ez az egész, mert ezen a meccsen egy picit ott vesztettem el a Bostont, hogy hiába jutottak ki bázisra, nem volt, aki behozza a társakat a bázisokról, vagy akkor jutottak base-hitet, amikor már 2 out volt. Szóval én nagyon szerencsétlenül jött ki a Bostonnak ez a mérkőzése szerintem, de javítsatok ki, hogyha tévedek, én legalábbis így láttam, és akkor, hogyha rákanyolodunk a második meccsre, ott meg minden összejött.
Erre még azért ne kanyarodjunk rá a második meccsre, mert említetted itt a gyengébb ütő teljesítményt a Bostonnál, de itt viszont megkerülhetetlen Shane McClanahan szerepeltetése és dobó teljesítménye a Tampa Bay Rays-től. Sőt, ide vegyük nyugodtan Eduardo Rodriguez-t, a másik kezdődobót, mert itt viszont jelentős különbség volt a kezdődobók között, ami ugyanúgy, mint mondjuk a Boston Yankees meccsen meghatározhatta az egész mérkőzésnek a kimenetelét, hiszen McClanahan 5 inninget dobott, kapott inningenként egy darab ütést, 0 earned run, 0 sét a 3 strikeout, rookiehoz képest 22 éves.
Zseniális.
Az egy parádés teljesítmény, ellentétben Rodriguezzel, akit meg a második inningben le kellett szedni, hiszen kapott 2 és 2 önrán, 2 séta, 1 strikeout, és azonnal lépett is Alex Cora. Úgyhogy amellett, hogy kiemeljük azt, hogy a Bostonnak nem ment annyira az ütés, azért ehhez gyorsan tegyük hozzá szerintem Shane McClanahant is. Meg hát a rookie rotációját itt. Igen. Az elején az első 3 meccsen.
És ezt akartam még mondani a rookie rotáció kapcsán, hogy azért ha megnézitek az első meccset, ott minden dobó, ha jól emlékszem, akkor talán kapott ütést. De lehet,
Robertson nem,
azt akartam ezzel mondani, hogy úgy, hogy kaptál ütést, úgy, hogy a rájátszás vagy, nem esel össze, hanem lehozod nullásra az inninget. Tehát ez az a tökösség, ez a magabiztossága egy dobónál, amikor oké, beleütött, belekalimpált, kiért a bázisra, nem baj, van kínfutó, meg tudjuk oldani. Jó, tehát hogy így én ezt a magabiztosságot éreztem, mind McLennan, mind pedig a teljes bullpenen. Úgyhogy úgy le a kalap alatt Tampának a kezdő rotációja, vagy újonc rotációja.
Na hát de a második rész. Én mondja, Csagyi.
Csak kérdés, hogy ezt tudják-e majd folytatni, ma ugye ma is egy rookie dobó lesz, Drew Rasmussen. Vagy ő nem rookie?
De még rookie.
Igen, ugye, és ő a szezonnak az első felében ő még reliever volt, és nem olyan rég váltották át starterre, úgyhogy hát nem lesz könnyű dolga ez ellen a Red Sox ütősor ellen.
Nem, mert hogy le is szaladtak a második meccsen.
Igen, láttuk, hogy mi történt a második mérkőzésen. Az egy dolog, hogy 14-6-ra nyert a Boston, az már egy másik kérdés, hogy az ütések száma az 20, illetve 8, de úgy indult ez a mérkőzés, ahogyan nagyon sok semleges szurkoló egy rájátszás mérkőzést szeretne látni, leszámítva mondjuk dr. Makó Gábort, mert neki ez már kicsit túlmegy az inger küszöbén, ami történt az első inningben, hiszen picit csak volt a pont meg az ütés. 5-2 volt az állás az első inning után, úgyhogy a Boston értelemszerűen a tetején vezetett 2-0-ra, majd jött egy Grand Slam az első inningben Luplótól, ezzel már ugye fordította a Tampa Bay, és sőt, ezzel már 5-2 lett akkor, és utána meg beindult a henger. Mi volt ezen a meccsen? Mi az, ami nagyon más volt azon túl, persze, hogy látjuk a számokat, ütött a Boston?
Hát ez volt a lényeg. Tehát a Kiki Hernandeznek a 6-ból 5 home run-nal, ez valami egészen félelmetes, hogy nem is tudom, ez hogy jött ki belőle. Hát amikor idény közben közvetítettünk Red Sox meccset, akkor neki volt szerintem valami, nem tudom, milyen 0-30-as szériája, vagy nem tudom, emlékszel erre, Zoli, ez valamikor így idény közepén volt. Tehát, hogy ez, hogy most rájöttem, ez hogy adta ki neki ennyire, mert ez nagyon érdekes.
Egész egyszerűen szerintem, srácok, ezt nem csak ebben a sportban, hanem egész egyszerűen az a teljes sportvilágban is vannak olyan napok, amikor úgy érzed, hogy itt minden összejön. És ezt nem tudod elveszteni. És bármit csinált az ellenfél, bármennyire vezetett, itt nem állt fel ez a dolog, de azt akkor is visszahozzák. És én ezt a Bostont láttam. Tök mindegy, hogy ki volt a dombon, mindenkit szétütöttek. Én nem tudom, tehát hogy... És ez egy nagyon-nagyon komoly lenyomata volt annak a Bostonnak, akit láttunk, akit nagyon sokáig vezették a csoportot, és nem megérdemelten utána Tampa átvette a vezetést a csoportban.
Mármint nem érdemtelenül. Nem érdemtelenül.
Pont, nem érdemtelenül, de azt gondolom, hogy ez az a párosítás, amikor azt gondoljuk, hogy mennyi volt a különbség, 8 győzelem volt a különbség, Zoli, az alapszakasz után?
A Tampa és a Boston 92, között. Igen, azt hiszem.
Igen, 8. Tehát, és itt látszik, hogy ez a 8 győzelem, ez picsafüst. Tehát, hogy ez a két csapat, ez nagyon, nagyon egy hullámoszon van, nagyon szeretik egymást. Nagyon-nagyon... Én imádom, az összes ilyen mérkőzését imádom ennek a két csapatnak, mert nem tudom, hogy várok valamit, hogy ez most egy nagyon szoros, kevés pontos meccs lesz, és kapsz egy ilyen gőzhengert. Úgyhogy imádtam. Imádtam a második meccset.
Simán Iovaldi fog kezdeni.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy szerintetek ki tud-e jönni ugyanaz Iovaldiból, vagy valami hasonló, mint az első meccsen? Hazai pálya.
Hát ez a céljuk, igen, hogy ez meglegyen, tehát hogyha a wildcard, ez megint egy nagyon fontos meccs, tehát itt, aki elhúz 2-1-re, annak utána már csak egyet kell megnyerni, hogy behúzza ezt a szériát. Tehát ez az egy-egy utáni meccs, az mindig nagyon jelentős és nagyon fontos. Eovaldi képes volt már egy még kiemeltebb egy meccsen eldőlő párharcot megnyerni a Yankees ellen, tehát én arra számítok, hogy ma is, ha nem is annyira tökéletes teljesítmény, mint a Yankees ellen, de nagyon jól fog dobni.
Meglátjuk, Nathan Eovaldi tehát a Boston kezdődobója, Drew Rasmussen pedig a Tampánál fog dobni. Hogyha még ezt a podcastet vasárnap délután vagy este hallgatjátok, este 10 órakor közvetítjük a harmadik mérkőzést a Fenway Parkból. Egyébként még hétfő hajnalban, ahogyan G mondta már korábban, megrendezik a White Sox Astros harmadik mérkőzését Chicagóban. Ha azt a meccset megnyeri a Houston, akkor nem is kell negyedik meg ötödik meccset sem játszani, hanem az Astros lesz ott elsőként az Amerikai Liga döntőjében. Na de gyorsan kanyarodjunk át a Nemzeti Ligára, mert nagyon sok időnk már nincsen, és ott is elkezdődtek természetesen a küzdelmek. Kezdjük a két csoportgyőztes találkozójával. Atlanta Braves, Milwaukee Brewers, az első két mérkőzést Milwaukee-ban játszották, az elsőt 2-1-re megnyerte a Milwaukee Brewers Burns kezdődobásai mellett, illetve a második meccs az 3-0-val lett tegnap az Atlantáé. Mennyivel lettünk okosabbak, most ne elsősorban az eredményre, meg a továbbjutóra gondoljunk, hanem a játék, a forma alapján mennyivel lettünk okosabbak ebben a párosításban?
Hát itt nagyjából ilyesmire lehetett számítani, aztán persze, hogy mi lesz a vége ennek, azt még nem lehet tudni, de van egy nagyon jó kezdődobó rotációja a Brewersnek, ütésben ők nem annyira jók, az első meccset sikerült hozniuk ellenére, mert annyira jó volt ott Burns, hogy az Atlanta csak egy pontot tudott hozni róla, aztán a második meccsen ott Woodruff szintén nem volt annyira rossz, de hát 3 pontot hoztak róla a Braves ütők, hogy lehet, hogy nem mind a 3-at róla hozták, lehet, hogy csak 2-t, és azt ott pedig Max Fried nagyon jól játszott, tehát azért ő is van ezen a szinten talán, vagy azért ő is nagyon jó dobónak számít, úgyhogy itt a harmadik meccs lesz majd a kérdés, szintén, hogy egy-egy után merre fog majd így elbillenni az egész, ott valószínűleg Peralta fog kezdeni a Brewersnél, és Ian Anderson a Bravesnél, hogyha Ian Anderson tud jó teljesítmény nyújtani, és esetleg a Braves ütők egy picit többet ütnek, mint a Brewers ütők, akkor elmehet a Braves irányába, hogyha Anderson bizonytalankodni fog, akkor pedig az beúszhatja azt a meccset a Brewers.
Csankó, te zörögtél az előbb a fehér kenyere zacskóval?
Nem, a kutya jött be a parkettára, bocsánat. Szóval Lilia Tacsik, szóval ő. Annyi az egész, hogy ami nekem a White Sox a másik oldalon, itt a Brewersnek a... Én nagyon sokat vártam ettől a rotációtól. Tudtam, hogy gyengébbek ütésben, de ezért nagyon kiegyensúlyozottan kellene ütniük legalább. Értem, hogy 5-6 hitet ütnek meccsenként, de azt mind RBI-ra kellene váltani, és azt nem nagyon látom tőlük. És nem is tudom megmondani, hogy ki az, aki egyébként hozhatna meccseket a... Mert úgy mindenki Jelicstől várja, de hát ő egyedül pokolian kell, és Vogelbach talán, de ő meg abszolút nem hozza a formát. Szóval nekem Adames még, aki esetleg tudna ebbe partizánkodni, vagy Urias, de egész egyszerűen nagyon kevés az, amit a Brewers-től látunk ütésbe, és lehet, hogy igaz a G-nek abban, hogy ezt a párosítást behúzza az Atlanta, de amikor ennyire szorosak a meccsek, amikor 2-1-en vagy 1-0-al is akár meccset lehet nyerni, addig nem szabad elfelejteni, a rotáció az még mindig a Brewers oldalára billen, de nem tudom, hogy a Brewers-be ki fog pontot csinálni, hogy ezek a srácok nem. Úgyhogy nekem nagy csalódás, én azt mondom, hogy sima Brewers 3-0, ehhez képest most 1-1-re állnak. Azt kell mondanom, hogy rosszabb teljesítményt vártam az Atlantától, és egy kicsit meglepő, hogy a második meccset talán ilyen simán hozták, de hát ez ettől is az Atlanta, és ez is az, hogy nem érdemtelenül kerültek a rájátszásba, úgyhogy megemelem a kalapom az Atlanta előtt is, de továbbra is azt mondom, hogy ezt a Brewersnek hoznia kell.
Brewers, te tippelnél még?
Én még mindig igen.
Még én is. G, gondolom, te azóta sem.
Nem, sőt, talán egy picit nagyobb esélyt is adok most a Bravesnek ezután, meccs után, mint...
És egyébként tök jogos. Én sem tudom, hogy mibe bízok be. Én talán még mindig a rotációba bízok, de hát ez a második meccsen. Itt szerintem itt azt mondhatjuk, hogy aki megnyeri a harmadik meccset, az behúzza majd a szériát. Azt gondolom ennél a két csapatnál. Az akkora lértel előny lesz, hogy az biztos, hogy ha az Atlanta leszek, az Atlanta, hogyha... Mert onnan nem fog visszajönni a Brewers szerintem. Nekik hozniuk kell ezt a harmadik meccset.
Két meccset lejátszottak San Francisco-ban és az Oracle-ben. Az elsőt megnyerte 4-0-ra a San Francisco Giants Los Angeles Dodgers ellen. Tegnap pedig, és hát vasárnap reggel igazából láthatták itt, vagy láthattátok a sporttelevízióban, hogy a Dodgers 9-2-re nyer a második meccsen. Kezdjük az elsővel, 7 ütés a Giantsnél, 5 a Dodgersnél, és ami megfigyelhető volt az első meccsen, és ami nagyon fontos, amellett persze, hogy Logan Webbet nem lehet, meg nem is kell megkerülni, a 8. inningben is még 2 autót megcsinált, 5 hit, 0 earned run, 0 séta, 10 strikeout, egy rookie-ról van szó, és mellette azért ott vannak azok az öreg rókák, akik homránokat ütöttek, Crawford homrán, Buster Posey homrán, Chris Bryant homrán, és azért...
És a meccs, igen.
Még egyszer?
És ennyi volt a meccs.
És ennyi volt a meccs.
Teljesítményt a rutinos öreg rókák, meg csaptak egy-egy homránt, és ezzel meg is voltak.
Na de ezzel meddig lehet meg a Giants? Meddig lesz ez így egyáltalán, mert az öreg rókák közül mondjuk tegnap még ki lehetett emelni a második mérkőzésen Buster Posey-t, aki egészen hihetetlen, amit művel. Tényleg nagyon durva, nem is lehet rá könnyen szavakat találni, de a második meccset azért egy jó ütő teljesítménye, meg jó játékkal összességében simán nyert a Dodgers.
Hát, ugye itt a Buehler talán a legjobb dobója a Dodgersnek, őt az első meccsen használták, és nem tudtak vele nyerni. Urias viszont, én nem tudom, hogy most talán már lehet, hogy ő jobb dobó, vagy ő a legjobb dobója a Dodgersnek, tehát neki volt a legtöbb vinnye az egész szezonban. A Wildcard-nál is egyébként, a Wildcard meccsen a 9. inningnél, amikor felhozták Kelly Jensent, hogyha ott nem tudtak volna az inning alján pontot szerezni, vagy megnyerni a meccset, akkor behozták volna Urias-t egy ilyen long relief-re, ameddig kell. Szerencsére erre, mármint a Dodgers szempontjából szerencsére erre nem volt szükségük. De hát Urias-t nagyon nehéz ütni, és ráadásul az első RBI-t is ő szerezte egy olyan helyzetben, az ő ütésével szerezte meg a vezetést a Dodgers, amikor sétáltották az előtte lévő ütőt, és akkor futó 1-2-nél Urias behozta a kettesen lévő Chris Taylort.
De ugye, úgy sétáltatták ezt egy gyorsához, hogy tényleg sétáltatták, tehát nem dobóhibák voltak, és elsétáltott AJ Pollock, hanem 2-0-es countnál, úgy döntöttek két autnál, oké, Pollack sétáljon el, majd ezt valahogy sikerül kiejteni. Hát no.
Tehát szóval én inkább valahogy, tehát, mert úgy tetted fel a kérdést, hogy az volt benne egy picit, hogy a Giantsnek ez az első meccse jól sikerült, de a többinél mire számíthat. Én meg egy picit arra fordítanám át, hogy Urias nagyon jó dobó, és most ezt nem tudom, hogy ezt lehet-e már tudni, hogy a következő meccsen ki fog kezdeni a Dodgersnél.
Scherzer.
Uh-huh. Igen, ő még eddig nem dobott rá egyszerűen. Na hát azért az sem.
Hát a Wildcard-on, de igen.
Igen. Úgyhogy... Igen, az szintén egy ugyanilyen meccs lesz, hogy harmadik. Alex Wood lesz a Giantsnél, Scherzer a Dodgersnél. Hát ott nagyon sok fog múlni azon a meccsen is.
És ugye, ha jól számolgatok, aztán majd kiderül, hogy ez így lesz-e. A negyedik mérkőzésen feltehetőleg megint jöhet Buehler talán, és onnantól kezdve, hogyha bajban lenne a Giants, vagy a bajban lenne a Dodgers, tehát hogy az egyiket megnyeri, a másikat elveszíti, akkor megint jöhetne Urias. Ugye itt talán most már lehet egy-e kevesebb napot számolni, akár adott esetben a pihenőkre is. Pláne, hogy Urias azért teljesen nem dobta ki magát, tehát 5 inninget dobott, azt hiszem 70-valahány dobása volt, vagy talán 80, de egyrészt én azt mondanám, hogy Scherzer egymás után kétszer pláne ilyen tét mellett nem fog dobni, tehát nem fog úgy dobni szerintem holnap, mint ahogyan dobott a St. Louis Cardinals ellen. És Buehler, Urias, nálam még mindig a Dodgers.
Lehetséges, csak Scherzerrel valami történt, mert ugye neki nagyon jól sikerült a bemutatkozása a Dodgersnél, de az utolsó két startján az alapszakaszban azt hiszem, hogy mindkét meccsen kapott 5-5 pontot. És ugye ezzel folyt, ugye ezután jött a wildcard meccs, ahol végül csak egy pontot hoztak róla 4 és 1 vagy 2/3 inning alatt, de azért ott egyáltalán nem volt maga biztos. Tehát, hogy most az alapszakaszbeli korábbi formáját vissza tudja szerezni 3 nem túl sikeres meccs után, az nem lesz annyira egyszerű szerintem.
Én erre a páracon meg az első mérkőzés visszata a webre, hogy a legjobb, nem, tehát a dobók közül, a kezdő dobók közül a legjobb dobó teljesítményt láttunk tőle. A legtöbb inninget dobta, és a legtöbb strikeoutot dobta 7,2 inning alatt, csak ennyire akartam visszatérni erre. És a mostani legutóbbi meccsen meg én azt gondolom, hogy én nagyon csattanós választ kaptam arra. Én azt hiszem, hogy simán be fogja majd Grassmannnal húzni ezt a San Francisco. És azért érdekes a kérdés, amit feszegett a Zoli, hogy ki fog majd. Mert leghamarabb, ha jól gondolom Webb, akkor az ötödik meccsen dobhat újra, ha a rotációt nézzük. Tehát addig ki kéne húzni a Giantsnek, hogy legalább odáig eljusson a csapat. És
Stefani és Wood. De Stefani és Wood. Szerintem az a kettő megvan.
Hát...
A Giantsnél.
Legyen így. De hát mondom, ki kell húzni addig, mert én ezt nagyon ötödik meccsre satszolom. Tehát itt én nem tudok igazából, itt nagyon az dönti el a dolgot, hogy, és valószínűleg Urias lesz az, aki az ötödik meccsen dob, és ha így számolgatunk, akkor egy pokolai ötödik meccset kapunk. Én nem érzem a két csapat közt azt a nagyon nagy különbséget. Inkább azt érzem, hogyha van egy megmutató dobó teljesítmény, arra rá tudnak feküdni az ütőjátékosok, mert érzik azt, hogy ezt a csapatot nem fogják megütni, tehát van egy érzésed a csapat, hogy akkor nyugodtan nem is mondja, hogy a felállásának a következően biztosan összejön majd egy hit, és ez benne megint megjött Lili, hogy egész egyszerűen nálam erről szól ez a két csapatnak a játéka, hogy amint van egy jó dobó teljesítmény, és látod azt, hogy ennek a dobónak olyan napja van, akkor az ütő teljesítmény is párosulni fog hozzá. Én nagyon ezt várom a két csapattól, és nálam még mindig 3-2 a Giantsnek.
Nálam még mindig 3-1 a Dodgersnek.
De még mindig nagyon jó a Dodgersnek az ütősora, tehát hogy nagyon merész volt ellenük fogadni, látva a második meccsen a játékukat, főleg amit azt gondolom, hogy Taylor, én szerintem Chad Taylor idáig nálam egy óriási hős, nem csak a Rosarinet mondtátok, mit mondtam? Chadet mondtam, bocsánat, igen, elnézést, Chris Taylor, mert a Dodgersnek jó a nyerő embere, tehát én azt látom, azt, hogy meg Urias ütni is tud, hát az meg...
De nem élete. Tud, egyébként ez benne a poé, hogy nem tud, élete első playoff.
Hát ez tökéletes, volt. Hát tökéletes.
Azt nagyon,
nem tudtuk, hát nem tudtuk, hogy tud ütni, és tud.
Hozzáteszem egyébként az alapszakaszban már azért ő kifejezetten jól ütött ahhoz képest, hogy dobóról van szó, tehát most nyilván lengete. Csak elvicceltem, hogy nem tud ütni.
Nem, tényleg ütött, tehát RBI-jai voltak.
Azért mondom, hogy ki is írtek az edbetje előtt, úgyhogy ebből a szempontból is rendben van Urias. Viszont még egy szó Buster Posey-ról, aztán szépen elköszönünk. Buster Posey, csak azért, hogy érzékeltessem, 26 olyan mérkőzése van a San Francisco Giantsnek története során a playoffban, amikor nem kapott ránt. 26. Ebből 13-szor Buster Posey googolt kezdőként a Giantsnél catcherként, és mellette még ütött is mind a két meccsen most. Az elsőn kapott társat, ugye Chris Bryant 3-ból 3, a második mérkőzésen Bryant inkább már csak védekezésben jeleskedett, amennyire tudott. Úgyhogy ez a Buster Posey jelenség, ez megint csak egy igazi nagy klasszikus az MLB-vel, legalábbis nagyon úgy tűnik.
És ő lehet, azt nem tudom, hogy a nemzet, tehát olyan játékos, akinek 4 bajnoki gyűrűje van ugyanazzal a csapattal, ezek leginkább ilyen 10 játékosok. És talán még az NL-ben van valaki, de ebben nem vagyok biztos, szóval Posey ezzel is történelmet írhatna, hogyha ha sikerülne a Giantsnek megnyerni a World Series-t, mert ugye 2010-ben, 12-ben és 14-ben nyerte meg a Giants, és a 10-es csapatban a jelenlegi keretből egyedül Buster Posey volt benne. A 12-esben és a 14-esben benne volt már Crawford is, meg Brandon Belt, aki most sérülés miatt nem játszik, de hát szóval már emiatt is talán, aki szereti a Giants-et, meg Posey-t, emiatt is érdemes nekik szurkolni.
Hát szurkoljatok a Giantsnek, nem tudnék most még nagyon konkrét közvetítéseket mondani, de azt tippelném, hogy a mai Boston-Tampa mérkőzés után majd hétfőről kedre hajnal 3:30-kor én azt hiszem, hogy fogjuk közvetíteni a Los Angeles Dodgers San Francisco Giants harmadik mérkőzést, tehát meg Scherzerrel többek között, de figyeljétek majd a Facebookunkat, meg a Twittert, kiírjuk mindenhova, hogyha fixálódnak a dolgok, ugye ez sok mindentől függ, hogy alakul a többi párharc, hol lesznek meccsek, hol nem lesznek meccsek. Srácok, még valami az első héttel kapcsolatban?
Hogy ez nem fix a táblázat szerint, ez talán, mert ez fixre van véve, ez a hétfőről kedre virradó éjszaka 3:30-től a Dodgers Giants.
Én megmondom őszintén, azt nem is néztem. Ja, most már látom. De, akkor valószínűleg az.
Honnan van a kérdőjeles csak?
Igen. Jó, akkor mondjuk azt, hogy 3:30, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants, aztán minden mást meglátunk a jövő héten, hogy egyáltalán hol kellenek meccsek, meg hol nem.
Na, G, köszi szépen, ebédeljetek most már nyugodtan, Sankó, kenyérrel óvatosan.
Nagyon vigyázok, meg.
Küldjél majd képet az oldalasról, jó?
Ó, küldök, beszartak, olyan jó lett.
Na, köszi, jó étvágyat,
gyertek, jó
étel, sziasztok!
Szevasztok!